És akkor elkezdenénk a ma esti előadásunkat, amelyben folytatjuk tovább a római levél tanulmányozását, ez alkalommal a 9. fejezet 23. 24. versétől kezdődően a 10. fejezet 21. verséig szeretnénk eljutni. Ugye ez a szakasz, amivel foglalkozunk a 9. fejezetben kezdődött, és úgy lehetne megfogalmaznunk a címét, hogy az Izrael kérdésével foglalkozik az apostol a 9. fejezettől a 11. fejezetig, méghozzá a predesztináció, azaz az isteni előre rendelkezés és a hit általi megigazulásnak a fényében. Az eddigi gondolatmenetből, amit szeretnék így visszaidézni és kiemelni, hogy a gondolatmenet kapcsán alkalmunk volt a kiválasztásról többet megérteni, megtudni. Az egyik, amit kihangsúlyozhatunk, hogy a kiválasztás az nem a testi leszármazás alapján van. Ezt valahogy úgy lehetne aktualizálnunk, hogy az Isten nem az egyház tagságot, a felekezethez tartozást nézi a kiválasztásnál, hanem az ígéretekhez való viszonyt, vagyis a hitet. A hit alapján van a kiválasztás, az ígéretekbe vetett hit alapján van a kiválasztás. Mint ahogy Ábrahámnak a két gyermeke közül, Izmael és Izsák közül a hit által született gyermek volt a kiválasztott. A másik, amit láthattunk, hogy a kiválasztás nem a cselekedetek alapján történik, mert ezen az alapon senkit nem választhatna ki az Isten az üdvösségre. Az Isten nem a mi cselekedeteink alapján dönti el, hogy ki az, aki őt szereti, hanem a szívet vizsgálja meg ebből a szempontból, és az ember segítségére siet, hogy akinek a szívében látja a készséget az engedelmességre, akinek a szívében látja a választ az isteni szeretetre, annak elrendeli, hogy minden segítséget megkapjon ahhoz, hogy aztán a cselekedeteiben is valóban Istent szerető emberként élhessen, hogy a cselekedeteiben is látható legyen, hogy ez az ember bízik az Istenben, és engedelmeskedik neki. Tehát a kiválasztás nem a cselekedetek alapján, hanem az Isten kegyelme alapján van, amelynek az alapja pedig az előre ismerés. Nem önkényesen választja ki az Isten az embereket, hiszen ő minden embert üdvözíteni akar, hanem az ő előre ismerése alapján kiválasztja mindazokat, akikben látja, hogy inkább szeretni fogják az igazságot, és felőlük rendeli el azt, hogy minden segítséget megkapnak, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljanak. És szintén az elmúlt alkalommal lehetőségünk volt megérteni a predesztinációnak a második ágát és az azokra vonatkozó isteni előre rendelést, akikről nem azt látta előre, hogy szeretni fogják őt, hanem sajnos azt, hogy nem fogják őt szeretni, hogy végül inkább fogják szeretni a sötétséget, az önzést, mint az Istent. A Biblia nagyon sok helyen nem magyarázza meg ezt a gondolatot, amit itt megérthettünk a római levélből. Nagyon sok helyen tömören fogalmaz, összefoglalja úgy, hogy az, ami történt, az az Isten akarata volt. És nem magyarázza meg, hogy hogyan értsük ezt. Például Sámson történetében olvashatjuk azt, hogy Sámson nem hallgat a szüleire, filiszteus feleséget vesz, és a Biblia megjegyzi, hogy a szülők pedig nem tudták, hogy az Úrtól volt ez, mert ő alkalmat keresett a filiszteusok ellen. És Sámson élettörténeténél a Biblia nem mond többet, és nem magyarázza meg, hogy hogyan volt ez az Úrtól, és mit jelent ez, hogy az Úrtól volt. De hogyha a római levélnek ezt a szakaszát alaposan végig gondoljuk, kielemezzük a fáraónak, a kivonulás fáraójának a példáját, és utána elgondolkozunk a fazekasnak a példáján, hogy mire tanít, akkor megérthetjük azt, hogy az Isten minden embernek valóban az üdvösségért munkálkodik, mint ahogy a fazekas, amikor nekiáll egy edény készítésének, akkor abból jó edényt, nemes használatra szánt edényt kíván készíteni, de menet közben, miközben formálja az edényt, a fazekas érzi, hogy nem formálható ki az az edény, és azonnal, mint hogy fazekas hatalma van az agyak felett, másik edényt készít belőle úgy, ahogy azt hagyja formálni magából az agyag, és azt fel fogja használni a háztartásban, nem olyan magas rendű célra, mint amire szánta volna. Ez az, amit az Isten előre tud, és ebben különbözik a fazekastól. A fazekas, amikor kezébe veszi az agyagot, akkor még nem tudja, hogy mi lesz a végeredmény. Az Isten azonban előre ismeri azt, hogy hol van az a pont, amelynél többet nem tud kihozni egy ember életéből. Sámson életét nem így tervezte el az Isten, de miután látta, hogy bár minden lehetőséget megkapott, hogy együtt működjön az Isten akaratával Izrael megszabadításában, a filiszteus uralom megdöntésében, miután látta az Isten, hogy ez nem fog menni, hogy ezen az úton nem lehet felindítani Sámsont, hogy együtt működjön vele, azután megengedte, hogy a maga választásait kövesse, de elforgatta Sámson terveit, és az ő útjait felhasználta arra, hogy végül megszabadítsa Sámson által Izraelt a filiszteus uralom alól. Ezt a Biblia nem magyarázza végig, nem fejti ki, nagyon sokszor rövidre zárva fogalmazza meg, és ezzel esetleg gyanakodásra adhat okot, hogy az Isten azt akarta, hogy Júdás árulja el Jézust, az Isten azt akarta, hogy Kajafás és Pilátus juttassák Krisztust keresztre, megfogalmazza ezt így az apostolok cselekedete, hogy azt végezték, ami az Isten tanácsából volt, de ez nem azt jelenti, hogy az Isten ezeket a döntéseket személy szerint akarta volna tőlük, hanem ő ismerte őket előre, látta őket, és beépítette, tiszteletben tartva az illetők szabad választását, beépítette a tervébe. A Biblia erre az elforgatás kifejezést használja, jóra fordítja az embernek a tanácsát. József fogalmazta meg ezt a testvéreinek, ti gonoszt gondoltatok ellenem, az Isten pedig jóra gondolta azt fordítani. Ennyi történik. Tiszteletben tartotta a testvéreknek a döntéseit, de elforgatta. Nem úgy történt, ahogyan ők elgondolták, nem az valósult meg, amit ők elgondoltak, csak éppen jártak azon az úton, amilyen úton a döntésük nyomán elindultak. Azzal zártuk az előző alkalmat, hogy Pál apostol mindebből arra a következtetésre jut, arra hív bennünket, hogy mi fogadjuk el bizalommal azt, ahogyan az Isten a történelemben, az egyéni életekben munkálkodik, viszonyuljunk hozzá úgy, mint a fazekashoz, helyes módon, fogadjuk el, hogy ő a fazekas és ő formálja a mi életünket, és az ő kezében van a történelem menete is. Ha pedig az Isten úgy látta jónak a bűn történelmét elrendezni, a bűnnek a korszakát lerendezni, lezárni, hogy elviseli nagy türelemmel a harag edényeit, és fenntartja őket az ítéletre, és meghagyja a szabad választást, hogy az ember járhasson a gonoszság útján is, ha azon az úton akar. De kiválasztja az ő irgalma által a kegyelemre az embereket, mindazokat, akiket meg lehet menteni. Ha ez együtt is jár szenvedéssel, hogyha ez tőlünk is hosszú tűrés, türelmet, sokszor bizalmat igényel, fogadjuk el és bízunk meg az Istenben, hogy ez lesz a jó megoldás, és ezzel lehet elérni ahhoz a megoldáshoz, hogy a bűn nem lesz örök életű, hogy nem marad mindig így, ahogyan most van a Földön. A folytatásban az apostol a következő gondolatmeneten fog végighaladni. Először a 9. fejezet 24. versétől a 29. verséig azzal folytatja a gondolatmenetet, hogy ószövetségi idézetek segítségével bizonyít két dolgot, amit eddig már elmondott. Az egyik, hogy az Isten a pogányok közül is elhív embereket. A pogányok közül is kiválaszt, hogy az irgalom edényei legyenek emberek. A másik pedig, hogy nem minden zsidó tartatik meg, nem minden izraelita ember kiválasztott, csak a maradék tartozik a kiválasztottak közé, csak akik az előbb kifejtett gondolatoknak megfelelnek, tehát nem testi leszármazás alapján, hanem a hit alapján, nem a cselekedetek alapján, hanem a szív előre ismerése alapján kegyelemből választ ki az Isten. A 9. fejezet 31. verse összegzi azt, hogy mi történt, hogyan fogadták el a pogányok az evangéliumot, és hogyan fogadta a zsidó nép az evangéliumot. Utána a 32. verstől a 10. fejezet 4. verséig így fogalmazhatnánk meg, hogy azt a kérdést válaszolja meg, hogy miért történt az, ami történt. Mi az oka annak, ami történt a zsidó nép életében? Utána a 10. fejezet 5. versétől a 10. verséig a törvényből való megigazulás és a hitből való megigazulásnak a gondolatát állítja egymással szembe, már Mózes gondolatai alapján, és utána a 11. verstől a 17. versig rátér arra a gondolatra, hogy kik tudják hittel megragadni az Isten ígéreteit, mi az alapja a hitnek, mi a feltétele a hitnek, hogyan alakulhat ki a hit az ember életében. És végül a 18-tól 21. versek, azok pedig arról szólnak, hogy mi volt a baj Izrael esetén. Nem volt meg talán a feltétele annak, hogy a hit kialakulhasson? Hát ez lesz a mai előadásunknak a gondolatmenete. Tehát az első szakaszunkban Pál apostol azt mutatja ki az ószövetségi idézetek segítségével, hogy az Isten az irgalom edényeiül nem csak a zsidók közül választott ki embereket, hanem a pogányok közül is kiválasztott. Mondhatnánk így is, hogy a zsidó nép kiválasztása arra szolgált, hogy megmutassa az Isten, hogy mindenkit hívni akar, és a zsidó népen keresztül mindenkihez eljuttassa az evangélium hívását, ahogyan ezt Mózes második könyve 19. fejezetében megfogalmazta nekik, hogy ők választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, hogy hirdessék az Istennek a dolgait, hogy rajtuk keresztül papok birodalmaként éljenek, és rajtuk keresztül az isteni hívás eljuthasson az emberekhez. A két idézet pedig a következőképpen hangzik. Olvasom tehát először most ezt a szakaszt. Akikül, tehát az irgalom edényeiül el is hívott minket, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is, amint Hóseásnál mondja, hívom a nem én népemet, én népemnek, és a nem szeretettet, szeretetnek. És lesz, hogy azon a helyen, ahol ez mondatott nekik, ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fognak hivattatni. Ézsaiás pedig ezt kiáltja Izrael felől, ha Izrael fiainak száma annyi volna is, mint a tenger fövénye, a maradék tartatik meg. Mert a dolgot bevégzi és rövidre metzi igazságban, mivel rövidesen végez az Úr a földön. És amint Ézsaiás előre megmondta, ha a seregeknek ura nem hagyott volna nekünk magot, olyanná lettünk volna, mint Szodoma, és Gomorához volnánk hasonlók. Mit mondjunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Az előző szakasszal, a két ószövetség idézettel nem szeretnék sokat foglalkozni. Azt mondja, hogy ahol azt mondatod, hogy nem vagytok az én népem, ott az Isten azt mondja, hogy az élő Isten fiainak hivattattok. Ezzel igazolja, ezzel érvel az apostol, hogy a pogányok közül hívott el az Isten embereket, hiszen az ő, akiknél azt mondatod, hogy nem vagytok a népem, ott az Isten azt mondja, hogy az én népem vagytok, és szeretettek vagytok, és az élő Isten fiai vagytok. Miközben az ő népének azt mondja, hogy nem vagytok az én népem. Miközben az övéinek azt mondja, hogy csak a maradék tartatik meg. Ha annyi volna is Izrael száma, mint a föveny, mint a tengerparton a homok, csak a maradék tartatik meg. Mert az Isten előre kijelentette, hogy azoknak jön el a megváltó, azoknak válik hasznára a megváltó, akik, mint Jákob, térnek meg a gonoszságukból. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Isten minden embernek készített lehetőséget az üdvösségre, Krisztus minden emberért meghozta az áldozatot. A zsidó népen keresztül, és aztán a kereszténységen keresztül minden embert szeretne meghívni. De kiválasztani csak azokat tudja, akik úgy viszonyulnak hozzá, hogy ezzel lehetővé teszik, hogy elvégezze az életükben a változás munkáját. Ezért van az, hogy az Isten a pogányok közül is, és a zsidók közül is csak a maradékot tudja kiválasztani. És nem azt jelenti a kiválasztás, hogy van egy nép, amely között mindenki az Istené, és az összes többi nép pedig a kárhozat gyermeke. Az Izraelből, amely az Isten népe, a maradék tartatik meg. A pogányok közül, akiknek az mondatott általában, hogy nem az én népem, élő Isten fiainak neveztetnek. Mi az, ami történt? Mit mondjunk hát? Az történt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, akik az igazságot nem keresték, nem törtek utána, nem törekedtek rá, azok az igazságot mégis megtalálták, elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. Miközben egy döbbenetes ellentét, hogy Izrael, amelyiknek az igazság törvénye a kezében volt, amely az igazság törvényét követte, űzte, hajtotta, törekedett végrehajtani, Izrael nem jutott el az igazság törvényére. Döbbenetes ellentét, nem? Emberek, akik nem keresték az Istent, akik nem törekedtek igazságot keresni és az igazságot követni, akiknek nem ez volt az életcéljuk, amikor találkoztak az Isten hívásával, akkor megragadták az evangéliumot. A zsidók pedig, akik azt mondták magukról, hogy mi az Istent tiszteljük, és az Isten gyermekei vagyunk, és az Istent akarjuk követni az életben, akik vallásos emberek voltak, Isten tisztelő embereknek látszottak, azok pedig, noha a kezükben volt az igazság kerete, az igazság törvénye, nem jutottak el az igazság törvényére. Nem jutottak el az igazságra. Az apostolok cselekedeteiből szeretnék idézni egy kis részletet, hogy lássuk azt, hogy mennyire élesen történt mindez. Apostolok cselekedete 13. fejezete lejegyzi azt, amikor Pál apostol Pizidiában az evangéliumot hirdette, akkor, mint ahogy mindig tette, mindig először a zsidók zsinagógájában hirdette az evangéliumot. Mindig először a zsidó néphez ment, mert az Isten először a zsidó népnek kínálta fel a megváltás ismeretét, Krisztus eljövetelének az örömhírét. De akkor, amikor végzett a zsinagógai beszédével, akkor a város népe kérte tőle, 42. vers a 13. fejezetben, kérték tőle, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezeket a beszédeket. És a következő szombatra szinte az egész város összegyűlt, és amikor meglátták a zsidók a sokasságot, a 45. vers ezt mondja, beteltek irigységgel, és ellene mondtak azoknak, amiket Pál mondott, ellenkezve és káromlást szólva. És ekkor Pál a következőt mondja, szükséges volt, hogy először nektek hirdettessék az Isten igéje. De mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk, mert így parancsolta nekünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a föld széléig. A pogányok pedig ezeket hallva örvendeztek, és magasztalták az Úr igéjét. És akik csak örök életre választottak, hittek. Itt megint alkalmazni kell a 9. fejezetből megértett gondolatokat, hogy mit jelent ez, hogy örök életre választottak, azok hittek. Azt látjuk, hogy a zsidó nép számára, a zsidók számára hirdeti az apostol a zsinagógában az evangéliumot, és nincsen különösebb hatása. És amikor a pogányok egybegyűlnek és hallgatják az evangéliumot, akkor két dolog történik. Az egyik, hogy a pogányok örömmel hallgatják, örömmel fogadják az Isten evangéliumát, a másik pedig, hogy felkeltődik a féltékenység, az irítség a zsidókban, és nemhogy elfogadnák, hanem neki támadnak Pál apostolnak, hogy hiteltelenné tegyék, hogy azt a sokasságot, akik olyan csodáltal hallgatják az Isten beszédét, azt maguk után vonhassák. Ez történt meg általánosságban minden helyen, hogy azok, akiknek a kezükben volt az Isten beszéde, akiknek hatalmas lehetőségeik voltak, hatalmas lehetőséget kaptak az Istentől arra, hogy megismerjék, megértsék és kövessék, azok nem követték. Akiknek pedig megszólalt, mintha sötétségben egy reflektor gyúlt volna ki, azok pedig örömmel fogadták az Istentől jövő világosságot, és örömmel követték, nyilván közülük is csak azok, akik Jézus szavaival élve, akik az igazságból valók voltak. Akiknek a szíve nyitott volt az Isten beszédére. Miért történt mindez? Mert hogy ez történt, az történelmi tény. Miért történt mindez? Hogy fordulhat elő, hogy valakinek a kezében van az igazság törvénye, akarja is követni, és mégsem jut el rá? Mi a probléma? Így olvassuk a folytatásban a 9. fejezet, 32. versétől a 10. fejezet 4. verséig. Miért? Tehát miért nem jutott el az igazság törvényére Izrael? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe, amint megvan írva, íme beleütközés kövét és botránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Atyám fiai, szívem szerint kívánom, és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Mert az Isten igazságát nem ismerve, az ő tulajdon igazságukat igyekezve érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. A magyarázatot először egy rövid mondatban megfogalmazza. A probléma gyökerét abban kell keresni, hogy nem hitből keresték az igazságot, nem az Isten ígéreteibe vetett hit alapján ragadták meg az igazságot, például abba az ígéretbe kapaszkodhattak volna, hogy az Úr a mi igazságunk, hogy az Isten az, aki megigazít bennünket, hogy nem én igazítom meg magamat, hanem amit az Ószövetségi Szentély Szolgálat tanít, hogy az Isten gondoskodott egy helyettes áldozatról, és ő benne találhatja meg az ember a bűnbocsánatot és a megigazulást. Az Isten igazítja meg az embert. Ezekbe a gondolatokba, ezekbe a kifejezett ígéretekbe nem kapaszkodtak bele hittel, hanem megpróbálták a törvény követelményeit a saját erejükből betartani, és megpróbáltak ilyen módon igazsághoz jutni, és így az üdvösséget elnyerni. A hozzáállás az az volt, hogy amit az Isten mondott, mi azt megcselekesszük. Mondták ezt a szövetségkötés után, amikor a 10 parancsolatot az Isten kihirdette. És ez önmagában, hogyha ebből a nézőpontból nézzük, ez egy nagyon nemes hozzáállás. Hát sokkal rosszabb hozzáállás az, hogy amit az Isten mondott, azt nem tesszük meg. Önmagában az a hozzáállás, hogy amit az Isten mondott, mi mindazt megtesszük, ez egy pozitív hozzáállás. Csak tisztában van-e az az ember, aki azt mondja, hogy igen, én meg fogom tenni, tisztában van-e azzal, hogy kicsoda ő? Hogy kicsoda ő, és mi lakik benne? Tudja-e, hogy mennyi ereje van? És tudja-e, hogy milyen lelkület munkálkodik benne? Fel tudja-e ismerni magáról az ember, hogy a jó szándék az egy nagyon jó dolog, de tele van bűnnel, és a bűnnek a rabszolgája, és nem képes a maga erejéből megszabadulni. Ez a nagy kérdés. És itt bukott el, itt van a probléma, hogy amikor az ember kimondja azt, hogy én megteszem, amit az Isten mondott, akkor át kell mennie azon a keserves felismerésen, amihez majd a törvény tudja hozzásegíteni, hogy én akárhogy törekszem, akárhogy küzdök, akárhogy edzem magamat, én nem tudom a törvényt maradéktalanul betölteni. Márpedig nincs kis bűn meg nagy bűn. Vagy áthágja az ember a törvényt, vagy nem. Vagy betölti, vagy áthágja. És cselekedetekből nem lehet üdvözülni, mert az ember nem képes eleget tenni az Isten kívánalmainak a maga képessége, a maga ereje szerint. Ez volt az a pont, ahol elhibázták az utat, mert nem hitből keresték, hanem mintha cselekedetekből volna. Pál egy további magyarázatot is ad, mégpedig egy ószövetségi proféciára hivatkozva. Azt mondja, hogy nem történt semmi más, mint amit az Ószövetség megírt, beleütköztek a beleütközés kövébe. Mert megvan írva, amint megvan írva, íme beleütközés kövét és botránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Azt mondja ezzel Pál apostol, hogy semmi más nem történt, mint beteljesedett a profécia, amit Ézsaiás prófétán keresztül fogalmazott meg az Isten. Ézsaiás próféta könyvéből két szakaszra is hivatkozhatunk. Először Ézsaiás könyve 28. fejezetéből szeretném a 16-tól 19. verseket felidézni. Tehát Ézsaiás próféta könyve 28. fejezetéből a 16-tól 19. verset. Azokhoz szólít Ézsaiás, akik magabiztosak, és azt mondták, hogy mi frigyet kötöttünk a halállal, hogy a halál nem fog bennünket elragadni. És a következőt mondja nekik. Ezért így szól az Úristen. Íme Sionban egy követ tettem le. Egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal. Aki benne hisz, az nem fut. És a jogosságot mérőkötéllé tettem, és az igazságot színelővé, és jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket. Eltöröltetik a halállal való frigyetek, és a sírral való szövetségetek meg nem áll. Az ostorozó áradat, ha eljön, eltapott titeket, és ahányszor eljön, elragadt titeket, mert minden reggel eljön, nappal és éjszaka. Borzalom megérteni a tanítást. Azt mondja, hogy az Isten nem hagyja, hogy az ember magabiztos legyen a bűn útján, hogy rejtekéül a családságot válassza. Nem hagyja, hogy az ember elhitesse magát, és azt mondja, hogy én a halállal frigyet kötöttem, nekem nem fog áltani a halál. Azt mondja, én egy próbakövet teszek le. Leteszek egy szegletkövet, egy próbakövet, amelynek erős az alapja, amelyre ha valaki fellép, akkor biztonságban van. De mindaz, aki nem lép fel erre a próbakőre, mindaz, aki elbukik ezen a próbán, mindaz, aki belebotlik ebbe a kőbe, mindazt elragadja az áradat, és nincsen a halállal frigy, nincsen más menekvés az ember számára. Ézsaiás könyve 8. fejezetében is előkerül a kőszikla kérdés, amely egyébként végigvonul a Biblián, már Mózesnél találkozhatunk a kőszikla képével. A kőszikla, amely segít az embernek, amelyből víz fakad, amelyben el lehet rejtőzni, amely kíséri Izraelt a pusztában. Ézsaiás könyve 8. fejezetében a következőt olvassuk. A 12. verstől a 16. versig idézem. Ti ne mondjátok összeesküvésnek, amit ez a nép összeesküvésnek mond, és félelme szerint ne féljetek és ne rettegjetek. A seregek urát, őt szenteljétek meg, őt féljétek és őt rettegjétek, és ő nektek szent hely lesz. De megütközés köve és botránkozás sziklája Izrael két házának, tőr és háló Jeruzsálem lakosainak. És megütköznek köztük sokan, elesnek és összetöretnek, törbeesnek és megfogatnak. Kösd be bizonyságtételt és pecsételt be tanítást tanítványaimban. Tehát azt mondja, hogy az Isten maga a seregeknek ura lesz szent hely, a seregeknek ura lesz megütközés köve. Egy kettős kép. Az egyik oldalon egy szent hely, egy kőszikla alapzat, amire rá lehet építeni az üdvösséget, a biztonságot, oltalmat talál az ember rajta. A másik oldalon pedig ugyanez a kő, botlásköve. Próbakő, amelyben elesnek emberek, amelyen megbotránkoznak, amely a botránkozást kiváltja. Hát hogy teljesedett ez a profécia? Ki az a kő, aki alapkő, akire rá lehet építkezni? Maga az Úr, Jézus Krisztusban teljesedett. Lukács evangéliuma 2. fejezete hivatkozik a beteljesedésre Krisztus születés történetében, amikor Jézust elviszik, hogy a templomban bemutassák, mint elsőszülöttet, akkor ott van a templomban Simeon, akinek az Isten kijelentette, hogy addig nem fog meghalni, míg a kezében nem tarthatja a megváltót, meg nem látja azt, aki által szabadulást készített az Isten. És amikor eljön Jézus bemutatásának a napja, akkor Simeon elmegy a templomba a lélek indítására, karjaibe veszi Jézust, megáldja, áldja az Istent, és ezt mondja, miután megáldja Máriát, Józsefnek és Máriának, a következőket mondja. Ímé ő vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is átalhatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Tehát Jézus Krisztus személye megosztó személyiség. Lesznek, akik számára botránkozás az ő személye, akik megbotlanak benne és elesnek. De lesznek, akik számára az isteni szabadulás tárul fel az ő személyében, és akik Krisztusra építik ezután a hitüket, akik ezért oltalmat és üdvösséget találnak az Istennél. Az Isten Jézus Krisztus által megújította, megkötötte sokakkal az új szövetséget Izrael közül. De sokan megbotránkoztak Krisztusban. Pál apostol ezt a gondolatot így fogalmazza meg a korintusi első levélben. Azt mondja, hogy amikor Krisztust hirdeti, akkor a következőt tapasztalja. A keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, ezt el most nem olvasnám föl. Hanem a következőt mondja, mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig a Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de maguknak, a hivatalosoknak, a meghívottaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Simeon szavai utalnak arra, hogy Jézus Krisztus áldozata lesz az, amely sok szív gondolatait nyilvánvalóvá fogja tenni. Tehát Krisztus vízválasztó az ember életében, a Krisztussal való találkozás, a Krisztus megismerése, az ő áldozatának a megismerése, az választás elé állítja az embert. Ennek vagy az az eredménye, hogy egy szilárd alapot talál az ember a hitének, és a hitből való megigazulás útját választja és járja, vagy pedig megbotlik benne. Mindez a Krisztus kereszt áldozata által történik, mindez akkor történik, amikor Mária szívét átjárja az éles tör, ugye a legnagyobb fájdalom, amikor látja Krisztust a keresztre feszítve. Miért? Hogyan hozza az ember szívének a gondolatait napvilágra Krisztus kereszt áldozata? Tehát ehhez hadd utaljak vissza a harmadik fejezet gondolataira, hogy mi volt az értelme Krisztus kereszt áldozatának. Krisztus kereszt áldozatára azért volt szükség, mert az ember vétkezett, és a bűnnek a zsoldja a halál. Aki vétkezett, annak meg kell halnia. És ez alól egyetlen egy menedék van, hogy nem ő hal meg, hanem helyette Jézus Krisztus hal meg a kereszten. És ez az a pont, ahol világosságra jön az, hogy egy ember hogyan gondolkozik önmagáról, hogyan gondolkozik az Istenről, és hogyan gondolkozik az érdemekről. Amikor Krisztus kereszt áldozatával szembesül egy ember, amikor azzal szembesül, hogy ez az egyetlen lehetősége az üdvösségre, hogy megalázza magát és elismeri, hogy ő elveszett, és kegyelemre szorul, akkor az első próbakő, hogy az ember képes-e felismerni, hogy kegyelemre szorul. Képes felismerni magáról, hogy kegyelemre szorul, vagy pedig megbotránkozik ezen a gondolaton, és azt mondja, hogy én a lehető legjobb ember. Krisztus leleplezi azt, hogy mi menthetetlenül elveszettek vagyunk. Jézus keresztáldozata teszi ezt nyilvánvalóvá. Ahogyan viszonyulunk a keresztáldozathoz, ahogyan gondolkozunk róla, ahogyan fogadjuk ennek az üzenetét, az azt mutatja meg, hogy mi van a mi szívünkben. Büszkeség vagy alázat? Bűnbánat vagy pedig érdemek? Hogy az ember vallásosnak mutatja magát, de igazából a jó cselekedetei arra szolgálnak, hogy önmagát magasztalja fel, vagy pedig egész lényével fejet hajt az Isten előtt, és teljes lényével elismeri, hogy teljesen az Isten kegyelmétől függ az élete. Ez az a választás, ami elé Krisztus keresztje állítja az embert. Hogy a saját üdvösségét a saját érdemei által akarja elérni, és ezért büszke szeretne lenni a saját teljesítményeire, vagy pedig elismeri, hogy mindent az Isten kegyelméből kapott. hogy ami nagy dolgokat megtett az életben, azokhoz az erőt az Istentől kapta. Az élet lehetőséget az Istentől kapta hozzá. Ez az, amit Krisztus keresztje hoz napvilágra az emberből. Lehet jónak mutatnunk magunkat, lehet alázatosnak mutatnunk magunkat, de az, hogy igazából mi van a mi szívünkben, az akkor derül ki, amikor találkozunk azzal az üzenettel, hogy az egyetlen lehetőség, hogy elfogadjuk, semmit hozzá nem téve a kegyelmet az Istentől. Úgy, ahogyan vagyunk, elfogadjuk, bár nagyon megalázó ez számunkra, vagy pedig felháborít bennünket az a gondolat, mert azért van jó a mi életünkben. Elismerjük, hogy minden jó az Istentől származik a mi életünkben, vagy pedig a saját ügyességünknek, a saját bölcsességünknek tulajdonítjuk mindazt, amit elértünk. Ezekre a kérdésekre kell válaszolnunk, amikor Krisztussal találkozunk. A zsidó nép vallásosnak mutatta magát, a zsidó nép buzgó volt a vallás gyakorlásában, Krisztus korában, de amikor Jézus Krisztus eljött, és azt a szeretetet, azt a gyöngétséget, azt a tapintatot képviselte, amely az Isten törvényének felel meg, amely az Isten törvényének a betöltése volt, akkor ez a magatartás leleplezte az önigazult emberi vallásosságot. És az ember, aki csak vallásos, de nem alázta meg magát az Isten előtt, nem tudja elviselni, hogyha olyan emberrel találkozik, aki békességben van az Istennel, és akin keresztül az Isten szeretete árad. A farizeusok legfőképpen azért fordultak szembe Jézussal, mert Jézus élete fényében nyilvánvalóvá vált, hogy őnekik nincsen kapcsolatuk az Istennel. Már 12 éves korában nyilvánvalóvá vált, mert kérdezgette a doktorokat, és utána ő válaszolt a saját kérdéseire, mert nem tudták megválaszolni a kérdéseit. És innentől kezdve Jézus személye botránykő volt mindazoknak, akik a saját érdemeik által kívántak üdvözülni. Krisztus magatartása és a Krisztusban megnyilatkozó isteni szeretet leleplezi a hamisított szeretetet. Leleplezi mindazt, ami csak annak látszik, de nem valódi. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy nem történt más, mint beteljesedett ez a profécia, hogy vannak emberek, akik Krisztushoz úgy viszonyulnak, hogy elfogadják őt az üdvösség sziklájának, és ráépítik a hitüket, és vannak emberek, akik pedig nem tudnak mit kezdeni azzal a gondolattal, hogy az ember egyedül kegyelemből igazol meg hitáltal, és ez nem az ember dicsősége, és nem lehet mire büszke az ember, hanem hálás lehet az ember az Istennek a kegyelemért. Itt hadd térjek ki egy gondolatra, ami nem tartozik közvetlenül a szövegünkhöz. Az Új Szövetség nagyon sokszor használja ezt a képet, hogy Jézus Krisztus az alapkő. És az itt levő görög kifejezés azért érdekes, mert egyszerre jelent egy építkezésnél alapkövet, sarokkövet, amely tartja az épületet, és jelent a boltívnek a zárókövét, a csúcskövét, amely bezárja a boltívet, amely a dísze, és egyben az összetartója a boltívnek. Az Új Szövetségben zsidókhoz írt levél fogalmazza meg ezt az igét, hogy nézzünk a hitünk kezdőjére és bevégzőjére, a Jézus Krisztusra. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, mondja a károli fordítás, így is le lehetne ezt fordítani, hogy nézzünk a hitnek kezdőjére és teljessé tevőjére, bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Krisztusra nem csak a hit útjának a kezdetén van szükség, nem csak arra van szükség, hogy a hitünk alapja legyen, hogy elhiggyük, hogy mi magunkat nem tudjuk megigazítani, de Krisztusban nyerünk igazságot Krisztus áldozata által, hanem arra van szükség, hogy mindvégig Krisztus építsen fel bennünket, és ő lesz a zárókő is, őtőle van a gyakorlati igazság is az ember életében. Mind azt, hogy az Isten nem tulajdonít bűnt az embernek, hanem igazságot tulajdonít neki. Krisztusért kapjuk meg. Mint pedig azt, hogy az ember valóságosan cselekedje az Isten törvényét, betöltse az Isten törvényét. Ezt Krisztus jelenlétének köszönhetjük, hogyha az Isten lelke lakik a mi szívünkben, ahogy erre a 8. fejezet utalt. Tehát Krisztus a hitéletnek az alapja, és Krisztus a hitéletnek a beteljesítője. Rá lehet építeni, és ő építi fel a mi hitünket, és ő lesz a zárókő is a mi hitünkön. Ez a helyes viszony Krisztushoz. Nem csak az elején, nem csak hivatkozásszerűen van rá szükségünk, hanem minden egyes lépésnél az ő jelenlétére van szükségünk. Pál apostol tovább fejti itt azt, továbbra is marad ennél a kérdésnél, hogy mi történt a zsidó nép életében. Tehát először is azt válaszolta, hogy az történt, hogy nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből el lehetne nyerni az igazságot. Másodszor azt mondta, hogy beteljesedett a profécia, amelyik arról szólt, hogy az Isten elhelyez egy követ, és ahogyan ehhez a kőhöz viszonyulunk, az dönti el a sorsunkat, ez napvilágra hozza, hogy milyen lelkület, milyen gondolkozás ér bennünk, ráépítünk, vagy pedig megbotlunk benne és elesünk. Így folytatja Pál apostol a gondolatmenetet. Atyám fiai, szívem szerint kívánom, és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét. Megerősíti tehát azt, amit a 9. fejezet bevezetésében mondott, ő mindezeket nem azért mondja, mert nem szereti, mert nem kívánja Izrael üdvösségét. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Mert az Isten igazságát nem ismerve, az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. Tehát azt mondja, hogy nem az a probléma, hogy nincsen buzgóság. Tehát nem arról van szó, hogy van egy ember, aki látszólag keresi az Istent, de igazából ez csak a látszat. Azt mondja, hogy Isten iránt buzgóság van bennük. Van buzgóság az Isten iránt. Nem a törekvés, nem az odaszánás hiányzik az ő életükből. Valahol máshol van a probléma gyökere. Van buzgóság bennük, de nem megismerés szerint. Tehát azt mondja, hogy buzognak ők az Istenért, csak valamit félreértettek. És mi az, amit félreértettek? A 4. versben zárja le a gondolatot, és azt most szeretném előrehozni. A törvénynek a célját értették félre. Az itt szereplő kifejezés, hogy a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára, a telosz kifejezés a görögben véget és célt is jelent. Mondhatnám így is, hogy a törvény tanulmányozásának a vége, hogy Krisztusra van szükségem, hogy megigazuljak. Vagy mondhatnám így is, hogy a törvény tanulmányozásának a célja, hogy felismerjem a magam elveszettségét a törvény fényében, és eljussak oda, hogy kegyelemre szorulok, megváltóra van szükségem. Tehát akkor mi az, ami a probléma? Hogy az Isten törvényét nem mint tükröt használták, amelybe belepillantva önmagukat látták meg, és amikor meglátták, nem közelebb hajoltak, ahogy Jakab levele fogalmaz, hogy még közelebb hajol az ember, és még inkább meglátja, hogy hogy néz ki, hanem ők a törvényre egyrészt büszkék voltak, hogy ők különbséget tudnak tenni, hogy mi a jó és mi a rossz, és ezt el tudjuk mondani másoknak. Másrészt megpróbáltak a törvény külső, ellenőrizhető, látványos követelményeinek eleget tenni, és közben szem elől tévesztették a törvény lényegét. A törvény lényegét, amely a szeretet. Megengedték maguknak, hogy külső követelményeknek eleget tegyenek, miközben gyilkos indulat van a szívükben. És ezzel a törvény lényegét értették félre. Mi a következménye annak, ha valaki buzgó a hitében, de nem a helyes megismerés szerint? Vagyis nem jól él az Isten beszédével, nem segít neki az Isten beszéde, hogy önmaga állapotát felmérje reálisan és meglássa a helyzetét. Mi a következménye ennek? Nem áll meg senki ezen a ponton. Ennek következménye lesz. Hogyha valaki nem helyes ismeretekkel indul el. Ha buzgó, de önismeret nélkül van, hova fog vezetni? Így olvassuk. Az Isten igazságát nem ismerve, az ő tulajdon igazságukat igyekezve érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Tehát az ige tanulmányozása közben nem ismerték fel a saját helyzetüket, nem értették meg az Isten igazságát, nem értették meg annak a mélységét, viszont buzgók voltak, és a saját igazságukat azt űzték, azt törekedtek érvényesíteni. És amikor egy ember ezt teszi, amikor egy ember vallásos, de nem látja meg igazán az Isten személyét és a saját személyét, akkor ennek törvényszerű következménye, hogy a saját lényét fogja belevinni, a saját igazságát fogja belevinni a vallásosságába, és ennek az lesz a végeredménye, hogy végül az Isten igazságát pedig félreteszi, annak nem engedelmeskedik. Jézus Krisztus is rámutatott erre a jelenségre, amikor arról beszélt, hogy ti az Isten parancsolatát félreteszitek, hogy a saját parancsolataitokat megtartsátok, és pedig hiába tisztel az az ember, aki oly tudományokat tanít, amelyek embereknek parancsolatai. Tehát az helyes istenismeret és a helyes önismeret hiánya nem csak annyit eredményez, hogy az ember vallásilag tévúton fog járni, hanem ennek az lesz az eredménye, hogy kárt okoz, mert a saját igazságát előtérbe helyezi, és olyan rendszereket épít fel, olyan gyakorlatot követ, amelynek a végeredménye nem közelebb visz az Isten törvényének a betöltéséhez, ami a célja volt az embernek a kiindulásnál, hanem olyan helyzetbe juttatja, ahol pont az ellenkezőjét csinálja annak, mint amit szeretett volna a kiindulásnál, nemhogy nem tölti be az Isten törvényét, hanem egyenesen ellene áll és fellázad az Isten törvényével szemben. Ez törvény. Ez egy törvényszerű folyamat. Tehát, ha a mi életünkben az Isten beszéde nem segít önismeretre, ha nem látom meg az Isten beszédének fényében a saját állapotomat helyesen, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy a saját önigazságommal bántani fogok másokat, és nem a szeretet és a gyengétség születik meg az életemben, hanem az önigazult vallásosság, amely kárt fog okozni, és el fog taszítani embereket az igazságtól, az Isten követésétől. Ezt nem lehet kikerülni, ezt a törvényszerűséget. Mondhatnám így az előző képpel élve, ha valaki megbotlik a sziklában, az belerúg a sziklába. Nem lehet úgy megbotlani a kősziklában, hogy nem rugunk bele. Olyan nem létezik. Ahhoz, hogy elessen egy ember a kősziklában, ahhoz belerugott a kősziklába. Krisztusnak kárt fog okozni, Krisztusnak fájdalmat fog okozni az ember, aki nem jól él az ige olvasásával, aki nem arra használja fel az Isten beszédét, amire való. Amikor emberek hallgatják az igét, és azt mondják, hogy jól megmondta. Remélem, hallotta a mellette ülő. Akkor következik ez be. Akkor történik ez. Amikor másokra alkalmazzuk az Isten mércéjét, és tőlük elvárjuk, hogy te legyél tökéletes. És közben nem nézek szembe azzal, hogy én mit csinálok. És nem önmagamra alkalmazom az Isten beszédét. Ekkor történik ez a folyamat az ember életében. Nem áll meg ott az ember, hogy nem ismerte fel önmagát. Elmegy odáig, hogy ellenáll az Isten igazságának, és olyan helyzetbe kerül, ahol nagyon nehéz számára befogadni már az Isten igazságát. Nem lehetetlen, de ez a mechanizmus nagyon nehézé teszi. Krisztushoz tehát kétféleképpen lehet viszonyulni. Jézus így fogalmazta ezt meg, aki ráesik erre a kősziklára, illetve akire ez a kőszikla esik rá. Aki ráesik Krisztusra, és nem védi meg magát párnákkal, hogy össze ne törjön, azt Krisztus felépíti, új életet ad neki. De ez először össze kell törni. Aki viszont nem törik össze, aki kikerüli a kősziklát, aki csak megbotlik benne és elesik, de nem töri össze magát a sziklán, arra végül rá fog esni ez a szikla. Mondhatnánk így is, hogy a mi életünkben valamikor találkozni fogunk Krisztussal, úgy, hogy az össze fog törni bennünket. Úgy, hogy az meg fog rendíteni bennünket, mert minden bűnünket napvilágra fogja hozni az a találkozás. Mert ami bennünk van, az az ő erkölcsi tisztasága fényében napvilágra jön. És az Isten a mi kezünkbe helyezte el azt a döntést, hogy most szeretnénk ezt a találkozást és ezt a katarzist átélni, vagy megvárjuk, míg ő eljön ítéletet gyakorolni. Eldönthetjük. Eldönthetjük, hogy ráépítjük a kősziklára az életünket, vagy pedig megbotlunk benne, és kikerüljük. A megbotlás akkor következik be a legkönnyebben, az az oka a megbotlásnak, hogy az Isten beszédét nem arra használja az ember, amire való. Az Isten beszéde nem arra való, hogy pusztán információkat gyűjtsünk, nem arra való, hogy gyönyörködjünk a logikai összefüggéseiben, nem arra való, hogy ráolvassuk másokra a hibáikat, hanem arra való, hogy ahogyan fogalmaz a zsidókhoz írt levélben az apostol, kétélű éles kardként, élő beszédként ketté vágja az életünket, és megmutassa, hogy mi az, ami az Isten akaratával megegyezik, ami megfelel az Isten mércéjének, és megmutassa, hogy mi az, ami emberi, ami önző, és ami összetapad a bűnnel, és így megtisztulhasson az ember. A kérdés tehát, amit ez a szakasz fölvet mindannyiunk számára, hogy mi hogyan olvassuk a Bibliát. Amikor a kezünkbe vesszük mondjuk a római levelet, akkor hogyan gondolkozunk róla? Gyönyörködünk az igazságában? Eszünkbe jutnak azok az emberek, akik neme szerint tesznek? Vagy felismerjük a magunk helyzetét ennek fényében, és belekapaszkodunk abba, amiben bele lehet kapaszkodni az ígéretekbe? Menjünk tovább. A következő szakaszban az apostol, miután rámutatott, hogy mindez azért történt, mert nem hitből keresték, hanem a törvény cselekedeteiből, mert nem jól éltek az igazság beszédével, és nem arra használták az igazság beszédét, amire kellett volna használni, azután szembeállítja a törvényből való megigazulás gondolatát és a hitből való megigazulás gondolatát, és mindezt már Mózestől idézve teszi. Tehát mintegy az apostol arra szeretne rámutatni, hogy ezt az előbbi problémát, hogy nem hitből, hanem cselekedetből keresik, már Mózestől kezdve ki lehetett volna kerülni a zsidó népnek, hogyha megértik Mózes gondolatait. Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. A hitből való igazság pedig így szól, ne mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azaz, hogy Krisztust aláhozza, vagy kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza, de mit mond? Közel hozzád a beszéd a szádban és a szívedben van, azaz a hitbeszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Tehát azt mondja, hogy Mózes törvényében olvashatjuk, hogy aki megtartja mindezeket az igéket, az él azáltal, és átkot mond ki Mózes törvénye arra, aki nem marad meg az Isten beszédében. Áldás és átok, élet vagy halál. Ez a törvényből való igazság. Aki cselekszi, az élhet. De ha valaki nem tudja megcselekedni, arra a törvény a halálos ítéletet mondja ki. A hitből való igazság viszont azt mondja, hogy ember, ne mondd azt a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe. Kicsoda hozza el nekünk a Krisztust, ki gondoskodik megváltásról. Mert gondoskodott az Isten megváltásról. És nem mondd azt a te szívedben, hogy kicsoda hozza, kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza. Ki hozza vissza a megváltót, ki támasztja fel a megváltót. Mert az Isten ezt megteszi. De mit mond? Közel van hozzád a beszéd. a szádban és a szívedben van a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Tehát azt mondja, hogy a hit beszéde az Isten parancsolatainak a betöltéséhez nem kell messzire elküldeni. Nem kell, hogy messziről jöjjön el valaki, hanem a szívben van. Hogyha a szívben van az Isten beszéde, akkor van jó helyen. Ha a szívébe fogadta az ember. Ha gyönyörködik benne, ha mércének veszi, és ha megragadja az ígéreteit. Erre van szükség, ahhoz, hogy az Isten beszéde betöltse a rendeltetését. Gondolkodni róla, gyönyörködni benne, szívünkbe fogadni, hogy engedelmeskedjünk neki, és megragadni az ígéreteket, amelyekben olyan gazdag az Isten beszéde. És azt mondja, hogy ha valaki a szájával vallást tesz az Úr Jézusról, és szívében hiszi is, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor megtartatik. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Három gondolatot szeretnék kiemelni. Az első, hogy a szívben. Nem csak a szájban, hanem a szívben is. Ha valakinek csak a szájában van a vallástétel, ha valaki csak a szájával ismeri el Úrnak Jézust a maga élete felett, és mondja azt, hogy én hiszek benne, de a szívében nem ismeri el uralkodónak, és nem bízza rá az életét, ott nem működik a dolog. Ott a hit nem tud működni. A második dolog, hogy miben kell hinni? Mi az, ami a szívben, aminek a szívben kell lenni? Hogyha te szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor megtartatsz. Ha te hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból. Gondoljuk végig a római levél fényében, hogy a feltámadás gondolata hol került elő, és milyen üzenetet tartalmaz ennek fényében. Mit akar mondani akkor az apostol? A feltámadás gondolata előkerült a római levél 3.-4. fejezetében. Tudnélik, az evangélium üzenete nem csak az, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hanem így foglalja össze a 4. fejezet végén, ő meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. A feltámadás örömhíre nem választható el a halál örömhírétől, mert Krisztus nem csak magára vette a mi bűneinket, de az Isten bizonyságát adta a bűnbocsánatnak azzal, hogy feltámasztotta őt a halálból. Krisztus feltámadása az nem egy teológiai kérdés. Nem egy közömbös teológiai kérdés. Ezért már annyira bizonytalanság homályában van, hogy hát aki akarja, higgye. Ez az extra hitben. Nem. Ez azt jelenti, hogy az ember erre tudja ráépíteni azt a bizonyosságát, hogy az Isten bocsánatot adott a bűnre. Honnan tudom, hogy Krisztus által bocsánatot nyertem? Onnan tudom, hogy Krisztus meghalt valóságosan, és hogy az Isten feltámasztotta őt valóságosan. Ekkor, erre tekintve bizonyos lehet az ember abban, hogy amit Jézus mondott, az valóság. Jézus azt mondta, hogy aki én hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem, és ha a fiú megszabadít, akkor az az ember valósággal szabad lesz. A másik gondolat, ahol a feltámadás előkerült, az pedig a 8. fejezetben van. A 8. fejezetben, a 10. versben azt mondja az apostol, ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket, hogy ne szolgáljatok a bűnnek, hanem szolgáljatok az igazságnak. Tehát a feltámadás ezen a ponton a gyakorlati hitélet mindennapi kérdésévé válik. Az ember erőt meríthet abból a tényből, hogy az Istennek a halálból van hatalma feltámasztani. Így kap erőt az engedelmességhez. Ha az a lélek lakik bennünk, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, akkor nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Akkor az a lélek megeleveníti majd halandó testünket, hogy engedelmeskedni tudjunk az Isten akaratának. A feltámadás kérdése tehát a megigazulásnak ahhoz a pontjához, hogy kegyelmet nyerjünk, hogy elhiggyük, hogy van bocsánat, ahhoz szükséges, és a megigazulásnak ahhoz a pontjához, hogy valósággal az igazságot cselekedetben követhessük, ahhoz szükséges. Nem mindegy, hogy az ember meddig megy el a hitben. Nem mindegy, hogy az ember azt mondja, hogy én hiszem, hogy az Isten van, és itt megáll. Vagy azt mondja, hogy hiszem, hogy az Isten van, és neki van törvénye, és az igazság, és itt áll meg. Vagy azt mondja, hogy én hiszem, hogy az Isten van, hiszem, hogy ő neki van törvénye, hiszem, hogy azzal a törvénnyel összhangban kell élnem, és látom, hogy nem élek összhangban vele, és itt áll meg. De tovább lehet menni ennél. El lehet menni egészen odáig, hogy azt mondom, hogy hiszem, hogy van megoldás. Sőt, el lehet odáig menni, hogy hiszem, hogy nekem van megoldás. Nem mindegy, hogy azt hiszem el, hogy Jézus a világ üdvözítője, és hogy képes üdvözíteni, vagy azt hiszem el, hogy Jézus az én üdvözítőm is. Nem a világot akarom kizárni, csak magamat is belevenni. És hogy nekem ad szabadulást. Ebben a hitben egészen odáig el kell menni, hogy elhiszem, hogy Krisztus értem halt meg, és elhiszem, hogy az Isten nekem megbocsátotta a bűnömet, mert feltámadt Krisztus a halálból. És odáig el kell menni, hogy elhiszem, hogy Krisztus erőt tud adni az engedelmességhez, mert ő a halálból feltámadt. És az a lélek, aki feltámasztotta őt a halálból, az a lélek a holt testet, ezt az emberileg alkalmatlan testet képes megeleveníteni. Ez az üdvözítő hit. Idáig kell elmenni a hitben, hogy a szívünkben megragadjuk. Ezt kell megragadni ahhoz, hogy megtartó hitünk legyen, hogy üdvözítő legyen, hogy az üdvösség útján járhassunk, és megtartson az Isten. Na de azt mondja az apostol, hogy szívvel hiszünk az igazsággal, igazságra. De nem csak a szívről beszél, hanem azt mondja, hogy ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és azt mondja, hogy szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Tehát, hogy az igazságot mi a szívünkben tudjuk megragadni, az igazság elnyerése az egy belső lelki folyamat. A hit az nem egy látványos dolog, nem egy látható dolog. A hit az valahol belül az ember eldönti, hogy rábízza magát az Istenre. De ennek van egy külső, látható megnyilatkozása. Ez pedig a vallástétel. Jézus Krisztus azt mondta, hogy aki szégyel engem, e parászna nemzetség előtt, azt én is szégyelni fogom az én mennyei atyám előtt. De aki vallást tesz rólam e bűnös nemzetség előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám és a szent angyalok előtt. Hogyan tartozik hozzá a vallástétel az üdvösségre jutáshoz? Én két gondolatra hadd mutassak rá. Az egyik, hogy ami a szívben van, az jön ki a szájból. Tehát ha még egy újabb tükröt szeretnénk magunknak, amiben belenézhetünk, akkor a beszédünket azért vizsgáljuk meg, hogy meglássuk, hogy mi van a szívünkben. Nem arról van szó, hogy törekedjünk a beszédünket minél inkább ahhoz közelíteni, ami a jó, és feszítsük meg magunkat, nem. Arról van szó, hogy ami a szívben van, az folyik ki belőlünk. Megtanulhatunk mi vigyázni, de lesz olyan szituáció, amikor akadálytalanul fog kifolyni. És akkor kell szembesülni magunkkal. A másik dolog pedig, hogy csak az az ember tudja megőrizni az Isten iránti ragaszkodó szeretetet az életében, aki azt elmondja másoknak, aki továbbadja másoknak az evangélium üzenetét. Csak az az ember tud növekedni Krisztus megismerésében, aki nem tartja meg önzően magának az örömhírt. Ez egy egyszerű törvényszerűség. Nem létezik máshogyan megváltás. Ha valaki a kegyelmet elfogadta, az a Római Levél első fejezetének a gondolatával élve apostolságot kap a kegyelem mellé. Nincsen apostolság kegyelem nélkül, de nincsen kegyelem apostolság nélkül, küldetés nélkül. Aki találkozott az Istennel, aki átélte azt a szabadulást, amit ennek nyomán átélhet, arra az Isten feladatot bízott. Azt a feladatot bízta, hogy ne tartsa meg önzően magának az örömhírt. Tegyen róla bizonyságot. Adja tovább, munkálkodjon a körülötte élőkért, hogy akik körülötte élnek is megismerhessék az örömhírt. Ezért az üdvösséghez az jut el, aki a szívében őszintén hisz, és megragadja a hitet egészen odáig, hogy a feltámadásba vetett hite is megszületik. Az a hite is megszületik, hogy az Isten engem is fel fog támasztani Krisztusban, és most képes erőt adni az engedelmességhez. Ezért nem tárom szét a karomat, és nem mondom, hogy hát mit csináljak, nem lehet engedelmeskedni, hanem megragadom az Isten ígéretét. És aki küzd azért, hogy ezt továbbadja másoknak, hogy az Istent megismerhesse a környezete. Az Isten így tudja megőrizni a szeretetet a szívünkben az Isten iránt. Amiről beszélünk, az erősödik meg bennünk. Ha Krisztusról, ha a Krisztus hatalmáról és szeretetéről beszélünk, akkor ez a szeretet élő marad. Ha ezt a szeretetet nem adjuk tovább, akkor elhalványul. Akkor megszokottá válik. Spurgeonnek van egy nagyon találó mondása. Az üres vödör a legalkalmasabb a kegyelem kútjához. Na de hogy lesz üres a vödrünk? Hát úgy, hogyha meglocsoljuk a szomjazó növényeket, nem? És akkor lehet menni újra, 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 és új kegyelmet, és új kegyelmet, és új kegyelmet kapni. Na de vödörben, ha benne hagyjuk a vizet, az megposhad egy idő után. És fertőzővé válik. Menjünk tovább. A 11-től a 17. versekben az apostol arra mutat rá, hogy mi kell ahhoz, hogy az a hit, amiről itt az előbb beszéltem, az a hit, amely a szívében hiszi, hogy Krisztus feltámadt, hiszi, hogy az Isten feltámadása az ő életét érinti, és ezt továbbadja, hirdeti másoknak, ez a hit hogyan alakulhat ki. Mert azt mondja az írás, valaki hisző benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldettek? És most kicsit kihagyok, és a 17. verset olvasom. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És azért elolvasom, amit közben írt. Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldettek? Amiképpen megvan írva, mi szépek a békesség hirdetők lábai, akik jókat hirdetnek. De nem mindennek engedelmeskedtek az evangéliumnak, mert Ézsaiás azt mondja, Uram, kicsoda hitt a mi beszédünknek. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által, Isten igéje által. Pál apostol itt két ószövetségi idézetet idéz fel, két ószövetségi ígéretet idéz fel. Az egyik ígéret Ézsaiás könyve 28. fejezetéből a már idézett szakaszból van, mert valaki hisz benne, az nem szégyenül meg. Ha valaki ráépíti erre a kősziklára az életét, az nem fog megszégyenülni. A másik idézet pedig Jóel próféta könyvéből származik, és azért érdekes idézet, és azért érdemes esetleg fellapozni, mert azt látjuk, hogy Jóel próféta akkor írja le ezt az ígéretet, hogy mindez, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik, amikor a világ történelmének, a bűn történelmének a lezáró képeit hozza, olyan megrendítő eseményeket, amely mindent kimozdít, amely megrázó az ember gondolatai számára, amely joggal kelthetne félelmet az emberben, amikor minden recseg ropog, ahogy máshol fogalmaz az ige, amikor mindent megráz az Isten, hogy csak a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Hogy az álhatatlan dolgokat álhatatossá változtatja, mert csak az álhatatos dolgok maradnak meg. Amikor a nap megsötétedik, a hold vérré lesz, amikor a csillagok bevonják a fényüket, amikor eljött az Úrnak nagy és rettenetes napja, és az emberek félelmükben azt kiáltják, hogy ki állhat meg az Isten előtt, mert eljött a bárány haragjának a napja, és kicsoda áll meg, akkor hangzik fel az ígéret. Mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mindenki, aki a történelem záró viharaiban, a végső nagy viharban segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Ez egy hatalmas nagy ígéret. És azt mondja, hogy ebben nincsen feltétel, hogy ha te zsidó vagy akkor, vagy ha te görög vagy akkor. Az Isten nem tesz különbséget zsidó meg görög között, mert ő mindeneknek ura, ugyanaz az ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, akik őt segítségül hívják. És ígéretet tett, hogy mindenki, aki segítségül hívja őt, azt meg fogja tartani, meg fogja menteni. Lehet, hogy én ma nem tudom elképzelni ezt, hogy hogyan. De az Isten megígérte. Ő ígéretet tett erre. Ezt majd ő fogja megtenni. Na de a kérdés, amit föl kell tenni, hogy hogyan tudnám én segítségül hívni őt, hogyha én nem bízok benne. Hogyha én nem hiszek benne. Hogyan tudná segítségül hívni az ember az Istent, hogyha nem bízik benne? Hát ez egy logikus kérdés, nem? Segítségül hívok valakit, akinek a létezésében nem is hiszek. Kissé, mintha ellentmondásos lenne ez a logika számára. Segítségül hívok valakit, akiben nem tudok megbízni. Hát van a Bibliában olyan imádság, amikor azt mondja, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek, csak elég gyenge a hatásfoka ennek az imádságnak, mert hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Ennek az embernek bele kellett kapaszkodni, és legalább egy Mákszemnél kisebb hitre, mustármagnyi hitre el kellett jutni. Hiszek, Uram, segíts, mert hitetlen vagyok. De jön a következő kérdés az apostol részéről. És azt mondja, és ez még érdekesebb kérdés, hogy mi módon hisznek abban, aki felől nem hallottak. Én úgy gondolom, hogy a mi világunkban érdemes feltenni ezt a kérdést időnként. Nagyon sok ember van, aki azt mondja, hogy én hiszek. Milyen alapon? Tessék mondani, mi módon hisz az, aki nem hallott az Istenről? Honnan van a hite az embernek? Mi a hitének a forrása? Jeremiás próféta könyve egy józan paraszti kérdést tesz fel az embernek. Alkothat-e az ember magának isteneket? Megmondhatom én magamtól, hogy milyen az Isten? Megmondhatom én, hogy kicsoda az Isten, és hogyan kell tisztelni? Alkothatok magamnak Istent? És a folytatás így hangzik, hiszen azok nem istenek. Hát, mit én alkottam, amit én képzeltem el arról, tudjam már, hogy én alkottam. Annak legyek tudatában, hogy én képzeltem el, hogy ilyen az Isten. És mondjam ki azt, hogy ezt én képzeltem így. Lehet, hogy ilyen. De lehet, hogy nem olyan. Lehet, hogy eltaláltam, hogy milyen, de nem biztos. Most a hitet azt biztos alapra kéne építeni, nem? De akkor az kevés az, hogy én így gondolom. Én úgy vélem, hogy ilyen az Isten. Jogos Pál apostol kérdése. Mi módon hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? De mi módon hisznek abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Az Istenről hiteles információkat akkor lehet szerezni, ha az Isten gondoskodik arról, hogy legyen, akin keresztül ezek az információk eljutnak hozzánk. Egy nagyon egyszerű hasonlattal élve, bár lehet, hogy ez a hasonlat már nem nagyon jó. Engem most már az itt ülők egy fél év óta a beszédem alapján valamilyen szinten megismerhettek. De onnan ülve gondolhatnak rólam bármit. Hát az vagy igaz, vagy nem igaz az én életemre nézve, nem? Ez vagy eltaláltuk, vagy nem találtuk el. De igazán, hogy én ki vagyok és hogyan gondolkozom, ahhoz le kéne ülni beszélgetni. És ahhoz esetleg szóba kéne állni azzal, amit én mondok magamról, és nem csak azzal, amit rólam gondol valaki. Hát valahogy így van ez az Istennél is, nem? Az Istenről gondolhatunk mi dolgokat, de hogy biztosan olyan-e, vagy sem, ezt akkor tudjuk meg, ha az Isten szól az emberhez. Ahhoz, hogy szóljon hozzánk, ahhoz szükség van, hogy az Isten elküldjön embereket, akik szólnak az Istenről, de vigyázat! Tegyük fel a következő kérdést. Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Mondhatnám így is, honnan veszi a bátorságot valaki ahhoz, hogy azt mondja, hogy ilyen az Isten? Ez a kérdés sor tehát azt a kérdést veti fel, hogy mi a mi hitünknek az alapja. Van-e kinyilatkoztatás? Megismerhetjük-e ezt a kinyilatkoztatást? Biztosak lehetünk-e abban, hogy ezt a kinyilatkoztatást nem torzították el? És ezért megismerhetjük-e az Istent hitelesen? Ha az Isten nem küldött el embereket, hanem az emberek önjelöltként jöttek, akkor a maguk gondolatát fogják hirdetni nekünk, és amit ők gondolnak, amit ők alkottak maguk az Istenről, az lehet, hogy igaz. Én kizárni nem akarom ezt a lehetőséget, de nem megfelelő alap ahhoz, hogy az üdvösségemet ráépítsem. Ezért kell utána járni ezeknek a kérdéseknek. Én ajánlom ehhez segítségképpen a főiskolánknak egy jegyzetét, a bevezetés a Biblia tanulmányozásába című jegyzetet, amely foglalkozik éppen ebből a meggondolásból, foglalkozik a Biblia szöveghitelességével, foglalkozik a keletkezés történetével, foglalkozik az iratgyűjtemény összeállításának a kérdésével, foglalkozik az ihletettség kérdésével, hogy meg lehet-e érteni és meg lehet-e ismerni, hogy az Isten hogyan gondoskodott arról, hogy az az ember, aki feláll és azt mondja, hogy az Úr ezt üzente, az az ember az Isten üzenetét közvetítse, és ne a saját üzenetét. És végül foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogy a Biblia értelmezésének milyen biblikus, bibliai összefüggésben szereplő szabályai vannak, amelyeket ha megértünk és elfogadunk, akkor nem másoknak kell elhinni, hogy mit mond a Biblia, hanem magunk utána járhatunk. Én azon az alapon állok önök előtt, hogy hiszem, hogy az Isten beszéde a Biblia. Hozzám a Biblián keresztül szólt az Isten. Én nem vagyok próféta, és külön kinyilatkoztatást nem kaptam. Ezért fogadják el, hogy csak azokra a kérdésekre válaszolok, amelyekre a Bibliából megértettem valamit. De önöknek utána kell járni. És fel kell tenni a kérdést, hogy úgy vannak-e ezek, ahogyan elhangzanak. Mert a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Az Isten gondoskodott arról, hogy legyen világosság. Elküldött prófétákat, és végül elküldte az ő egyszülött fiát, akin keresztül feltárta magát az embernek. Mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek, mondja Izsaiás. De nem mindenek engedelmeskedtek. Az Isten beszédét hirdető emberek nagyon sokszor találkoznak ugyanazzal, amivel Jézus életében találkoztunk. Hogy nem csak Krisztus személye önmagában megosztó, hanem Krisztus a tanítványaiban is megosztó. A tanítványaiban élve a tanítványok szava ugyanúgy megosztja az embereket. Lesznek emberek, akik az Isten üzenetét hallva örömmel fogadják, és lesznek emberek, akik megbotlanak. Belerúgnak abba, aki hirdeti. Mert megbotlani csak úgy lehet. Belerúgnak abba, aki hirdeti. Ellene fordulnak. Nem mindenek hittek az Isten beszédének. Ki hitt a mi tanításunknak? Krisztusnak ez volt a küzdelme. Ő ezzel a küzdelemmel élt az életét. Hiába valóra vesztegetem az erőmet. Hiába teszem. Az Isten beszédével szembefordultak, és nem hallgatnak rá. A hit az Isten beszédére, az isteni kinyilatkoztatásra épülhet. Akkor megbízható. Ehhez nekünk utána kell járnunk. A saját hitünknek kell feltenni a kérdéseket. Hogy amiben én hiszek, abban milyen alapon hiszek? Az mire épül rá? Annak mennyi a valóság alapja? Mennyire megbízható az a hit? Ezt a kérdést nem érdemes megspórolni, mert egy olyan kérdésről van szó, amitől az örök életet várjuk, amitől az örök életre vonatkozó dolgok ismeretét várjuk. Abban tévedni, hogy az ember milyen pályát válasszon 14 évesen, hát nem jó dolog, de orvosolható. De abban tévedni, hogy az én 60-70-80 évemet hogyan élem le ezen a földön? Milyen célt tűzök ki magam elé? Hova készülök? Mire készülök? Ez azért már durva. Ez azért már nagyon komoly kérdés. Pál apostol tovább a gondolatmenet utolsó részét idézném, a következő kérdést teszi fel. Avagy nem ismerte meg, avagy nem hallották? Akkor az volt a baj Izraellel, és azért nem hittek, mert nem hallották? Sőt, idézett a 19. Zsoltárból, az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédük. A hitetlenségnek nem az volt az oka, hogy nem hallhatták az Isten beszédét. A hitetlenségnek nem az az oka, hogy az ember ne nyerhetne információt, hogyha szüksége van rá. Akkor mi az oka? De mondom, avagy nem ismerte meg Izrael? Először Mózes jelenti ki, én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket. Ézsaiás pedig bátorságosan ezt mondja, megtaláltak azok, akik engem nem keresnek, nyilvánvalóvá lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek. Az Izraelről pedig ezt mondja, egész napon kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellentmondó néphez. Azt mondja, hogy az Isten kijelentette magát nyilvánvaló módon a természetben, kijelenti magát az Isten a lelkiismereten keresztül, és küldött prófétákat, és elküldte az ő fiát. Nem az a probléma, hogy nem hallható. Valahol máshol kell keresni a problémát. És röviden a problémát így lehet megfogalmazni, hogy hallották, de nem hallgattak rám. Hallották, de nem tökélték el, hogy hallgatni fognak rám. Már Mózesnél az Isten szólt előre, hogy az a probléma, hogy az Isten szól hozzájuk, és megkeményítik a szívüket. Szembefordulnak az Isten beszédével. Ezért már Mózesnél ki kellett jelenteni azt, hogy az Isten erre válaszként nem fogja meghallgatni őket, és idegen nyelvű néppel, idegen néppel fogja bosszantani őket. Tudnék azzal, hogy a pogányokat elhívja, és ez borzasztó bosszúság, egy olyan önigazult embernek, aki azt mondja, hogy csak a miénk az üdvösség. Rajtunk kívül nem üdvözülhet már pedig senki. Hát ez borzasztó bosszantó, hogyha az Isten tesz bizonyságot arról, hogy de igen. Megtalálták az Istent azok, akik nem keresték, de elfogadták az Isten szavát, amikor az Isten megkereste őket a beszédével, gondoljunk apostolok cselekedetére idézett szakaszra, és ugyanakkor az Isten hiába nyújtotta ki hívónak karját, hiába hívta Izraelt, reggeltől estig folyamatosan. A probléma, hogy nem akartak hallgatni az Istenre. Mondjuk ki tehát, hogy a hit létrejöveteléhez két dolog kell. A hit megalapozottságához kell az Isten cselekvése. Kell az, hogy az Isten kinyilatkoztassa magát, és bizalomra méltóvá tegye magát az ember gondolkozása előtt. Hogy az ember eljuthasson idáig. Ez az Isten része. Valamint az Isten része az is, hogy olyan élethelyzeteket engedjen meg az életünkben, amikor jogunk és kiváltságunk rábízni magunkat. A hitnek a lényege, hogy én szereztem egy bizalmi tőkét, megismertem valamilyen szinten az Istent, és ha már csak egy mustármagnyi, a mágszemnél kisebb mustárról van szó, mustármagnyi kialakult, akkor ezt a mustármagot bevetem az Istenbe. Az Isten iránti bizalmamat kifejezem. Egy olyan dologban, amit nem látok át, aminek nem tudom a végét, vagy tudom a végét, hogy rossz vége lesz emberileg nézve, de tudom, hogy az Isten azt mondja, hogy ez az út, és ezen menjél. Tehát az Isten idéz elő olyan élethelyzeteket, ahol nincs megoldás, és nekem a bizalmamat kell gyakorolnom. Ez, amit az Isten tud tenni a hitért. Kinyilatkoztatni magát, bizalomra vezetni, bizalmat kelteni önmaga iránt azzal, ahogyan bemutatkozik, és gondviselésében olyan próbákat enged meg, amelyekben lehetőség van a hitet gyakorolni. Mert amit lát az ember, abban nem kell hinni. Abban kell hinni, ami még nem teljesedett be, amiben nem látjuk a megoldást. Az ember részéről pedig az akarat kell a hithez. Az ember akarata dönti el, hogy fog hinni, vagy nem fog hinni. Ez az, amit Pascal olyan nagyon világosan felismert. Ő ezt megfogalmazta, kimondta így ezt a gondolatot. A hívésben az akarat az irányító. Az Isten adhat bármennyi világosságot egy embernek, de ha az az ember nem akar engedelmeskedni, az Isten beszédének nem akar követőjévé lenni, akkor mindig fog találni olyan pontot, amire hivatkozva a hitetlenség útját járhatja. Fordítsuk meg a gondolatot, ha valaki vágyakozik az Istenhez tartozásra, ha valaki vágyakozik az Istennek való engedelmességre, akkor a legkisebb bizonyíték elég lesz számára ahhoz, hogy lépjen. Nem fog arra várni, míg minden kétel eltűnik, mert megerősítést nyert az ő benső vágyához a külső bizonyítékkal. A hit dönti el tehát, hogy megbotlunk a kősziklán, vagy ráépítjük a kősziklára az életünket. Hit által tehetjük ezt meg, a hit pedig az Isten beszédének az eredménye, annak eredménye, hogy akarunk engedelmeskedni az Isten beszédének, örömmel fogadjuk az Isten szavát, amikor megszólal, vagy pedig ellenállunk. Ezzel ért véget a mai alkalmunk. Jó gondolkozást kívánok mindenkinek, és 2 hét múlva folytatjuk a 11. fejezettel, és azzal a kérdéssel, hogy elvetette Isten a zsidó népet? Hogyan is áll ez a kérdés, erről lesz majd szó. Egy rövid szünet után, ha valaki szeretne beszélgetni ezekről a kérdésekről, akkor beszélgetés kezdődik majd.